Ma este is sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött erre az összejövetelre, Isten igéjét és Isten jelenlétét megtapasztalni. Arra gondoltam, hogy ha részt veszünk egy összejövetelen, akkor sokféle indítékunk lehet úgy a szívünk mélyén, lehet, hogy valaki iránt való tiszteletből megyünk el valahova, lehet, hogy megszokásból, mondjuk akik már többször megfordulnak egy bizonyos helyen, de most mivel gyülekezetről van szó, én úgy hiszem, hogy a legtöbbünk szívében az van, hogy Isten iránti vágyból vagyunk itt ezen a helyen. És kívánjuk azt, hogy Isten drága jelenlétét tapasztalja majd minden résztvevő, minden jelenlevő, aki itt van ma este. És ezzel kapcsolatosan énekeljünk el egy éneket, ami a szívünk vágyát is, szívünk kívánságát fejezi ki. Úgy kezdődik ez az ének, hogy lelkem kíván téged. És énekeljük ezt az éneket fennállva. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy az énekünkben már kifejezhettük azt, hogy vágyik te utánad a mi lelkünk, és tudjuk, hogy csak akkor nyugszik meg igazán a mi szívünk, és akkor találunk igazi békességet, hogyha találkozunk te veled, és ha te adhatod meg nekünk ezt a nyugalmat és békességet. Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük az erőt és az egészséget, és a vágyat is, amit adtál a szívünkbe. Urunk, szeretnénk egész közelről megérezni és megtapasztalni a te jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, hogy azt is tudod, hogy milyen háttérből érkeztünk. Milyen gondjaink vagy problémáink vannak. Vagy éppen családi életünkben mivel harcolunk vagy küzdünk. Urunk, kérünk arra, hogy csendesíts el most szívünkben mindent. Ha lenne valami nyugtalanító érzés vagy gondolat, vagy éppen olyan valami, ami elterelni a mi figyelmünket te rólad. Kérünk, hogy kegyelmedből áld meg mindannyiunk számára ezt az estét. Amen. Úgy hiszem, hogy egyetérthetünk abban, hogy szinte létszükségletünk az, hogy biztonságban érezzük magunkat. És amikor bizonytalanná válik az életünk valamilyen szempontból, akkor nagyon össze tudunk zavarodni. És minden ember szívében ott van az a vágy, az az óhaj, hogy szeretné biztonságban tudni magát. És az élet sok területén kifejezzük ezt, vagy kifejezése jut ez, például az egészségünkkel kapcsolatban, és lehet, hogy amikor hallunk bizonyos betegségekről, vagy éppen gyógyíthatatlan betegségekről, akkor lehet, hogy ott van a szívünkben az a gondolat, hogy vajon nem-e fogok én is megbetegedni, vagy valaki a családtagjaim közül. És beszéltem már ilyen emberekkel, akiket nyugtalanított ez a gondolat, hogy vajon nem fog bekövetkezni egy ilyen betegség. Aztán, amikor utazunk, ugye nagyon zsufolt egy-egy útszakasz, törekszünk arra, hogy biztonságosan utazzunk. És a gépkocsi gyártók is sok mindent kifejlesztettek már, hogy egyre biztonságosabbá tegyék a közlekedést. Aztán a szélsőséges időjárás is okozhat bizonytalanságot. Mondhatni, hogy létbizonytalanságot. Aztán nagyon sok ember vágyik az anyagi biztonság után is. Hát a közelmúlt eseményei nagyon világossá tették azt, hogy mennyire törékeny a biztonságunk. És egy olyan országban is, ahol csúcs technológia van, ahol a legfejlettebb a tudomány, ott is nagyon hamar összetört az embereknek a biztonság utáni vágyuk. De szeretném azt mondani, hogy van valaki, aki figyelemmel kíséri a világon történő összes eseményt. Aki minden egyes eseményről tud, még mielőtt az kialakulna, és minden egyes ember életét végig kíséri. És hadd énekeljünk most a mennyei atyáról, aki a mennyben van, aki örök dicsőségben van, de aki nincs olyan távol, hogy mi ne juthatnánk az ő közelébe, és most énekeljünk örömmel és háladással arról, hogy a bizonytalanságok ellenére is van egy mennyei atya, aki vigyáz ránk, és aki figyelemmel kíséri a mi életünket. Énekeljük a következő énekünket, Atyám a mennyekben, folyvást vigyáz rám. Az emberek már egy jó ideje próbálnak megoldást találni a káresemények enyhítésére, és az utóbbi évtizedekben nagyon sok biztosító társaság jött létre, és különösen a technikai forradalom óta, amikor az emberiség hatalmas értékeket halmozott fel, akkor szükségét látta annak is, hogyha bekövetkezik valami nagy kár, akkor valaki enyhítse ezt. És ebből a célból jöttek létre ezek a biztosító társaságok. De ezek a társaságok is csak részben tudják az emberek problémáit, vagy az emberek bajait orvosolni és megoldani. És szakemberek figyelmeztetnek arra, hogy minden szerződésnek vannak ilyen apró betűs részletei, amiket nagyon figyelmesen el kell olvasni, mert ezek arról szólnak, hogy bár vállalnak bizonyos felelősséget ezek a társaságok, de igazából nem fedik le azt az értéket, amit mi szeretnénk igazából bebiztosítani. Szeretném azt elmondani, hogy Isten is gondolt a mi problémáinkra. És Isten is tudta azt, hogy mi nagyon sok bizonytalansággal fogunk találkozni földi életünk során. És Isten adott egy olyan megoldást, ahol nincsen apró betűs részlet. Isten teljes mértékben és teljes megbízhatósággal biztosítja a mi szükségeinket. És amikor az Úr Jézus ezen a földön járt, akkor megígért egy néhány dolgot azoknak, akik rábízzák hittel az életüket, és nagyon egyszerű, de nagyon alapvető dolgokról beszélt az Úr Jézus. Azt mondta, hogy ha engem követtek és bennem hisztek, akkor nem kell aggódnotok afelől, hogy mit fogtok enni, nem kell aggódnotok afelől, hogy mivel fogtok ruházkodni, aztán nem kell aggódnotok afelől sem, hogy fogtok aludni, mert én nyugalmat adok nektek. Gyertek, tanuljátok meg tőlem a Krisztusi életet, és nyugodtan fogtok pihenni. Egyébként ezt Isten emberei már jóval korábban megtapasztalták, mert a Zsoltár író is mondja, hogy én lefekszem, békében elalszom, és Uram, te adsz nekem bátorságos lakozást. De még mondott egy ennél sokkal biztatóbb ígéretet az Úr Jézus, ami igazából minden megold egy ember életében, mégpedig azt, hogy a bűnnek a hatalmából megszabadítlak titeket. És nagyon sok embernek ez okoz igazából bizonytalanságot, hogy mi lesz a bűneimmel, mi lesz az összekuszált családi élettel, az emberi kapcsolataimmal. És Isten valóban adott egy ilyen megoldást, és amiket elmondtam itt és megemlítettem, ez alapfokon minden embernek elég. És ha jó Isten még ezen kívül ad valamit, az már mind csak ráadás. De ezt az Úr Jézus mindenkinek adja ezeket a dolgokat, és megígéri. Most a következő énekünkben hálaadással magasztaljuk az Urat azért, amit Isten tett ami biztonságunk érdekében, mert mi emberek, amit tenni tudunk, az nagyon tökéletlen, csak részmegoldás, de amit Isten tett életünk, az tökéletes. És énekeljük a következő énekünket, az örök sziklánál hitem, amit értem tett Istenem. Szeretnék egy Zsoltárt elolvasni, ami annyira időszerű, mintha most a napokban íródott volna, és annyira tükörképe a mai világunknak. A 46. Zsoltárt szeretném felolvasni. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg. Megsegíti Isten viradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Tovább énekeljünk egy éneket arról, hogy Isten közelségét egész közelről meg lehet tapasztalni. És ha egy kisgyerek megriad vagy fél valamitől, akkor a leghatásosabb az, hogyha a szülő a karjába veszi, megérezteti vele a közelségét és azt, hogy nála igazi oltalom és védelem van. És ugyanígy a hívő ember és aki bízik Istenben, megtapasztalhatja egész közelről Isten szeretetét. Oly jó tudni azt, kezedben az életem.
életem. Benned van, benned nyugszom el. Nálad béke vár, mi az óra
szüntelen, őrizd meg szívemet.
Hát hadd legyen.
Következő percekben az örökkévaló és végtelen Isten szeretne hozzánk szólni, és kijelenteni magát, és ebből a végtelenségből és örökkévalóságból valamit velünk is megéreztetni. És énekeljük most a következő éneket, ami úgy kezdődik, hogy Isten hív, te el ne küld, úgyhogy tegyünk félre minden akadályt, ami ott lenne esetleg a szívünkbe vagy gondolatainkba. Isten hívására jó odafigyelni, mert Isten a mi érdekünkben és a mi javunkban akar bennünket megszólítani.
Első könyvének 4. fejezetéből hallgassuk meg Istennek szent igéit, az első verstől kezdődően a 10. igeversig. Azután ismeré Ádám az ő feleségét, Évát, aki fogad vala méhében, és szüli vala Kaint, és monda, nyertem férfiat az Úrtól, és ismét szülé annak atya fiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földmivelő. Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből, és Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából, és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre, és az ő ajándékára. Kainra pedig, és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede, és fejét lecsüggeszté. És mondta az Úr Kainnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És szól, s beszél vala Kain Ábellel, az ő atya fiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támad a Kain Ábelre, az ő atya fiára, és megöli őt. És mondta az Úr Kainnak, hol van Ábel a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e én az én atyám fiának? Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának vére kiállt én hozzám a földről. Eddig olvastuk az igét.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk az Úr Jézus Krisztus nevében mindenkit, aki ma este eljött az Úr házába. Örülünk annak, hogy ezt az időt választották és félretették, és eljöhettünk ide az Úr házába. Hát Isten szólítson meg bennünket ezen az estén, hiszen ez a vágyunk, ezért imádkoztunk, és ezért fogunk imádkozni. Mert azért gyűltünk egybe, hogy Isten közelébe jussunk. Meghalljuk az ő igéjét, az ő üzenetét. És ezért segítsen a Jóisten bennünket, hogy az ő igéjére tudjunk figyelni. Ahogy az igét olvasta testvérünk, látjuk azt, hogy Isten mindenről tud. Bármi történik, jó vagy rossz az életünkben, bármilyen gondolat van az életünkben, a gondolatunkban, Isten arról tud. És tudja a te gondolataidat is. A te életedet is. És Isten szólni akar most te hozzád. Legyünk figyelmesek arra, amit a Jóisten akar mondani. Szeretettel köszöntöm Kis Lehel lelkipásztor testvért, örülünk, hogy eljöhetett. Testvérünk a Szamosújvári gyülekezet és körzet egyik lelkipásztora. Örülünk annak, hogy ma este eljöhetett, és imádkozzunk azért, hogy Isten használja ma este, ma délután közöttünk igéjének hirdetésében. Mielőtt testvérünk igét hirdetne, az énekkar szolgálatát meghallgatjuk, így is akar Isten közeledni hozzánk, ilyen féleképpen ének által is. Kérjük a testvéreink ének.
Nagy kegyelmet
Köszöntök mindenkit nagy szeretettel ezen az estén. Hát nagy szavakat hallottunk már eddig, mióta itt vagyunk Isten házában ma délután. Olyan szépen énekeltük azt, hogy nagy kegyelme, csodás szeretete árad életemben ezután. És olyan szép volt, amikor énekeltük együtt azt, hogy nekem Jézusra van szükségem egyedül. És olyan szép, amikor mondjuk, hogy Jézus Krisztus az életemre a válasz. És énekelték férfiak, nők, idősek, fiatalok. De mennyivel szebb az, mikor valóság is ez. Szép a szó akkor is, mikor üres. De amikor tele van tartalommal, tele van élettel, tele van erővel, akkor milyen szép. És hogy örül a mennyország, amikor énekli a megváltott nép, az újjászületett énekkari tag, hogy az ő kegyelme, az ő csodás szeretete árad az életembe ezután. És hiszem, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek. Nem az az első evangelizáció, amin részt veszünk, és az az, hogy evangélium, üdvösség, pokol, mennyország, megtérés, újjászületés már ott van a kis ujjában minden kicsi gyereknek. De amikor ez valóság, na akkor van értelme erről beszélni, és akkor van értelme evangelizációkat tartani. És úgy örülök annak, hogy itt lehetőség van újra hallani az igét, lehetőség van újra hirdetni az igét. És azzal a bizonyossággal vagyok itt, hogy az ige mindig győztes. Az ige tekintélye, az ige hatalma soha nem szenved csorbát. Az ige mindig győz. Azt mondták az egyik evangelizációs istentisztelet végén, hogy hát nem volt valami nagy áldás, mert nem sokan emelték fel a kezüket, nem sokan jelentkeztek, hogy szeretnének megtérni. Az ige akkor is győz, ha senki nem tér meg. Az ige akkor is ige, amikor az ember becsukja a szemét előtte és betömi a fülét. Az ige akkor is győz. És azt mondja az Ézsaiás könyvében a Jóisten, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi azt, amiért én kiküldöttem. És van, hogy Isten küldi az igét, küldi az evangéliumot a megtérésre, az újjászületésre, és van úgy, hogy Isten küldi az ítéletre a megtérés evangéliumát. Azt mondja az egyik profétának, hogy te menj és hirdesd, hogy térjenek meg, hogy jöjjenek én hozzám, de tudd meg, hogy a szemüket bekötöttem, fülüket betapasztottam, nem fognak megtérni. Az ige győz. Ha elfogadjuk, ha nem fogadjuk el. Ma este is győzni fog az ige. És olyan szép lesz, mikor egy szív kinyílik az ige előtt, és elmondja azt, hogy Jézus, térj be hozzám, soká voltál már kün. Az egyik alkalommal ilyen evangelizációs Isten tisztelet volt, és az Isten tisztelet végén hozzám jött egy olyan kicsi leányka, mint itt az első padokban ülnek, Bándi testvérnek az unokája, és a zsebembe nyomott egy ilyen kicsi kis összehajtogatott papírt. Hát alig vártam, megnézem, hogy miket írt oda. Hát lerajzolt engem a szószéken. Olyan szép kerek arcot rajzolt nekem, hogy olyan nekem nem lesz soha, azt hiszem. És bele is tettem a Bibliámba, a másik Bibliába ott van. És úgy örültem neki, és az idén egyik alkalommal, ilyen evangelizációs alkalommal újra találkoztam ezzel a kicsi leánykával, aki már nem olyan kicsi leányka, és a többiekkel is. És láttam, hogy az alkalom elén állnak fel egyik a másik után, és ott reszkető gyomorral elmondták, hogy én először teszek most bizonyságot. Én nemrég megismertem az Úr Jézus Krisztust. Én még olyan gyenge vagyok, olyan kicsi vagyok, de imádkozzanak érettem. És állt fel az egyik, a második, a hatodik, a hetedik, gondoltam lesz egy csomó szavalat, hogyha már ennyi lány van. De élő bizonyságtétel volt, és úgy tudtam örülni, hogy dolgozik Istennek a lelke. És olyan szép, amikor egy fiatal, egy gyermek szíve megnyílik az ige előtt, és olyan szépen írtatok róla. Harmadcseppekbe is, szatmári gyerekek, az élet kenyeréről, meg Isten tulajdonságéről. Sokat tudtok az Istenről. Bár lenne valóság mindannyiunk életében az, amit már tudunk. Azt tanítja a Biblia, hogy Isten olyan nagy, hogy az egeknek egei nem tudják befogadni az ő dicsőségét. És amikor ő ránéz az ő teremtett világára, az univerzumra, ami olyan bölcsen van megalkotva, és olyan felfoghatatlan, azt írja a Zsoltárok könyvében, hogy ez neki megalázó. Megalázva tekint szét mennyen és földön. Neki kicsi a menny és a föld, a teremtett világ. Az ő dicsőségéhez képest nagyon kevés. És ezt a hatalmas Istent egy kicsi gyermek szív be tudja fogadni. És ez a döbbenetes, ez a csodálatos. És én ezt tapasztaltam meg 13 éves koromban. Habár baptista szülők gyermeke vagyok, már 5. generációs baptista, de meg kellett térjek. Bár ismertem az igét, jártam imaházba, szerettem is, de mégis szükségem volt arra, hogy személyesen találkozzak az Úr Jézus Krisztussal. És arról szeretnék ma este beszélni, hogy lehet hitet nyerni. Lehet, hogy szétáradjon a szívemben a krisztusi szeretet. Lehet életcélt találni. Annak, aki akarja, annak, aki hisz. És János az evangéliumában nem győzi kérni az olvasót, hogy higgyetek, higgyetek. Ilyen egyszerű, nem szép, összeveteli alkalmakra van nekünk elsősorban szükségünk, hanem élő hitre, gyakorlati hitre, hogy a munkahelyen is azok legyünk, akik az imaházban vagyunk, hogy otthon a családban azok legyünk, akik vasárnap vagyunk. Élő hitre van nekünk szükségünk. És aki akarja, aki keresi, az megtalálja, mert nem küldi el üresen Isten az őszinte keresőt. Emlékszem arra vissza, hogy édesanyám részéről nagymamám nem akarta elhinni azt, hogy egyes emberek felmennek repülőgéppel nagyon magasra, egy kicsi dobozzal a hátukon, és onnan kiugranak. És amikor meghúzzák a zsineget, akkor az ejtőernyő szétterjed fölöttük, és semmi bajuk nincs, amire földre érnek. És nem lehetett meggyőzni, hogy ez valóság, ez nem mese, ez nem trükk. És nézi a híradót, meg látja a televízióban, hogy esnek le az ejtőernyősök a repülőgépről, és akkor nagyokat azt mondja, hát a tévében mit nem lehet megoldani, hát ilyen trükköket, sokkal nagyobbakat is megoldottak már, ez csak mese. És akkor jön nagytatám, és mondja neki, hogy hát én is voltam katona, és láttam, hogy az én kollégáim, a katonatársaim vették azt a kis táskát a hátukon, felmentek a repülővel, és lezuhantak, és semmi bajuk nem, mert megvédte őket az ejtőernyő. Az nem igaz, ez csak ilyen katonatörténet, az lehet nagyokat mondani. Nem hitte? És egyik alkalommal megyünk egy katonai gyakorlótér mellett el, kocsival, és látom azt, hogy 10-20-an is ejtőernyővel ereszkednek lefelé a repülőgépből. Gyakoroltak a katonák, gyakorlatoztak. Egyik másik oda esett le az út mellé, szinte a kocsi mellé is. És akkor mondom nagy örömmel, hogy mama, tessék csak nézni, hogy mi van ott. Felnéz, hát miért nézem, azt mondja, úgyse igaz. Nekem is ez volt a reakcióm, amikor én ezt átéltem. És utána belegondoltam, hogy annyira tükrözi ez a felfogás, meg ez a kicsi jelenet az egész hitetlen világnak a hozzáállását Isten igéhez, Isten üzenetéhez. Ott van a szemünk előtt, és azt mondja a világ, hogy hát miért nézem, úgyse igaz? Miért nézem, úgyse igaz? És Isten küldi a cunamit, küldi a szökőárt, küldi a földrengést, küldi a vörös iszapot, mert ő még annak is parancsol. És az ember megmagyarázza, hogy ez volt a hibás, az volt a hibás, most így áll a földtengelye, most úgy áll a nap. Pedig Isten prédikál ezeken keresztül, az ég boltozat beszél Isten dicsőségéről. Óriási tölgyben, kicsin kis fűszálban Isten szólal meg. Ó, ne legyünk olyan balgatagok, hogy azt mondjuk, hogy hát miért nézem, úgyse igaz. Prédikál minden, ami körülöttünk történik. És hogyha az igével a kezünkbe hallgatjuk a híreket, akkor a hívő embernek a szíve, hogy kezd kibomlani és megnyilani, és azt mondja, hogy Uram, erről beszéltél, erről van szó. Most láthatom, hogy igaz, amit te mondasz. Nem sokára visszajössz. Jézus Krisztus nem sokára jön vissza. Ez az igazság. És olyan boldog ember az, aki élő hittel várja az ő eljövetelét. És hívok mindenkit ezen az estén az igazi megtérésre, igazi istenismeretre, gyakorlati hívő életre, a régi hívőket. Odaszánni magunkat megint az Úr kezébe. Mert arra lettünk teremtve, hogy Isten dicsőségére éljünk. Tamási Áron próbált egy ilyen magyarázatot adni arra, hogy mi végre is vagyunk ezen a világon. Felszokták írni nagy kövekre, meg kapukra, és azért, hogy valahol otthon legyünk benne. Szép gondolat, de nem igaz. Azért vagyunk ezen a világon, hogy megismerjük a Jóistent, hogy őt szívből szeressük, hogy ő neki éljünk, és aki nem, így van ezen a világon, hogy ezt megtapasztalt, és ebben biztos egy célt tévesztett ember. Hogyha a tehetségünk, az energiánk nem az ő kezében van, elveszítettük a célunkat, ha tele van a zsebünk pénzzel, ha hajbokolnak előttünk az emberek, de Istennek a céljait nem követjük, és nem illeszkedünk be az ő tervébe, céltévesztett emberek vagyunk. Azért vagyunk ezen a világon, hogy Istent megismerjük. És olyan jó annak, aki már fiatalon megismeri őt. Mielőtt elrontaná az életét, mielőtt belemenne olyan kapcsolatokba, amiket bánna később. És jó annak is, aki halálos ágyán kapja a kegyelmet. Nagyon jó. De nem lehet tudni, hogy meddig tart a mi életünk. És kár az ifjú éveket elpazarolni, elpocsékolni. Kár ezt a sok áldást, amit a gyülekezet jelent, meg a missziós lehetőségek jelentenek, elpazarolni és elpocsékolni. Mert azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, hogy szívből szeressük, és hogy ő neki éljünk. Isten keresi az embert nagyon, és az ember is keresi Istent, mert mi úgy vagyunk teremtve, hogy nekünk hiányozzon az Isten. Mi kívül születtünk az Édenen. Ádám és Éva még tapasztalta azt, hogy mit jelent beszélgetni szemtől szembe az Istennel, de Kain meg Ábel már kívül született az Édenen. Mi is kívül születtünk az Édenen. Mi nem tudjuk felfogni, hogy mit veszítettünk azzal, hogy bejött a bűn ebbe a világba. De Jézus Krisztust, ha megismerjük, megérthetjük, hogy mit fogunk kapni majd, és mi vár ránk, milyen helyreállítás csodája. És azt mondják sokan, hogy hát én nem tudok megtérni, mert úgyse tudom megtartani. Hát én visszaeső vagyok. És mondják sokan a már megtértek közül is, hogy újra és újra visszajönnek ezek a régi bűnök, hát én képtelen vagyok azt a hívő életet végigvinni úgy, ahogy az ige elvárja meg, ahogy egy-két példát látok. Ez képtelenség, ez nem lehet. És félnek megtérni az emberek, a fiatalok. Amikor bevezették a villanyáramot az 50-es évekbe, a szilárdsági falvakba is, mutatták az embereknek a villanykörtét, amit nem láttak korábban, csak kis lámpa belett, meg petróleum lámpákat. És nem tudta az öreg paraszt bácsi felfogni, hogy hogy létezik az, hogy egy üres kis üveg, benne egy vékony szál, rugó, az egész szobát képes megvilágítani. Elég csak megnyomni egy gombot, és nem kell gyufa, nem kell olaj, nem kell petróleum. Világosság van az egész házba. És nem jött, hogy higgyék, hogy ez valóság. És volt olyan, hogy annyira szokatlan volt a villanyáram, hogy még hetekek tovább is a petróleum lámpát használták, mert zavart az erős fény őket, azt szokták meg egy életen keresztül. És akkor elmondták azok, akik az áramot bevezették, hogy hát tessék ide figyelni. Ez a villanykörte úgy volt megtervezve, és azért volt megalkotva, hogy ennek a célnak megfeleljen. Higgye el, hogy fog világítani. Hogyha az erőforrásra, az áramforrásra rácsatlakozik, fog világítani, mert ezért van megalkotva. És mondja a hitetlenség, mondja az ördög, hogy úgyse tudsz hívő életet élni, úgyse tudsz Isten dicsőségére lenni. Hát Isten olyan nagy, olyan szent, olyan dicsőséges és igaz. És te olyan kicsi vagy, olyan senki vagy, olyan gyenge vagy. Hát hogy jön az össze, hogy ti ketten találkozzatok, egyek legyetek? Az ige azt mondja, hogy ezért vagy alkotva. Nem a pokol számára teremtett bennünket az Isten, hanem a mennyei dicsőség számára, az ő földi szolgálatára teremtett bennünket az Isten. És igaz, hogy gyengék vagyunk, méltatlanok, de ott van a csomó ígéret, hogy van nekünk szószólunk az Atyánál. Mi nem tudunk imádkozni se úgy, ahogy kell, de a Szentlélek kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik érettünk. Ennyire megalázza magát az Isten, és az ember azt mondja, hogy nem megy. Nem megy, ha nem akarod. Nem megy, ha nem érdekel. Nem megy, ha nem veszed komolyan. És lehet langyos baptista életet élni, de lehet forró, hívő életet is élni. Lehet nagy áldozatokat hozni Istenért, nagy templomokat emelni, nagy piramisokat felhúzni és kifesteni Isten nevében, és nulla az egész. Isten keresi az embert, és az ember is keresi Istent. Ha valakinek lesz alkalma Dél-Amerikába elmenni, én nem jártam ott, csak képeket láttam, hogy az inkák már az ókorban milyen nagy piramisokat emeltek a dzsungel közepén az ő isteneiknek. Mert az ember keresi Istent. Az ember nem ismeri Istent úgy, ahogy ismerni kellene. És Isten is keresi az embert. És Istennek van egyetlen módja arra, hogy őt megismerjük. És az embernek van számtalan útja, hogy Istent keresse, de nem fogja megtalálni. Azt mondják egyesek, hogy hiszek én a magam módján, imádkozok a magam módján, magunk módján megyünk a pokolba. De hogyha imádkozok az Isten módján, az ige módján, örök életem van. Annyi áldozatot hoz az ember Istenért, meg magáért. Nagy templomok épülnek itt Szatmáron is, Szamosújváron is, kicsi városka, de szinte minden utca sarkon van egy új templom már felhúzva. Nagy áldozatok Istenért, vagy magunkért. Ábel és Kain is egyik napon áldozatot hoztak, mutattak be Istennek, így kezdődött a felolvasott ige. Nem tudom, hogy ki tanította őket erre. Lehet, hogy érezték ők ennek szükségét, lehet, hogy Ádám vagy Éva mondta azt, és magyarázta el a gyermekeknek, hogy kell áldozni az Úrnak. Nincs ez benne a Bibliában. De mind a kettő kereste Istent, és Isten is kereste mind a kettőt. És egyik áldozatát, az Ábelét Isten kedvesen fogadta, a másikét pedig nem. Ugyanolyan keményen megdolgozott mindegyik, hogy áldozatot tudjon bemutatni. Hogyha oltárt emeltek, akkor követ kellett hordjon egyik is, másik is. Kainnak is feszültek az izmai, amikor rendezte a kertjét, amikor kapált, amikor túrta a földet arca verejtékével. Keményen dolgozott. És hozta az ő áldozatát az Úrnak, a földterméséből, ugyanúgy Ábel is az ő nyájának kövérjéből, első fajzásából. És Isten azt mondja, hogy az Ábelét kedvelem, a Kainét gyűlölöm. Ábelére oda tekintek, a Kainétól elfordulok. Hát Kain nem hitt Istenben? Nem volt egy Isten ismerete? Mondhatjuk, hogy hitetlen pogány volt? Kain nem volt hitetlen pogány. Kainnek volt egy bizonyos fokú kapcsolata Istennel, hát azt olvassuk, hogy beszélt az Istennel, beszélgetett. Isten oda ment hozzá, kérdéseket tett fel. Kain válaszolt neki. Egy csodálatos kapcsolat lehetősége bontakozott volna ki. Kain nem volt pogány. De mégse volt kedves az áldozat az Istennek. És ezt mondják sokan, hogy hát én nem vagyok pogány. Én imádkozok. Én olvasom a Bibliát. Én rendszeresen járok a templomba. Én nem vagyok pogány. És eltelnek évek, évtizedek, és a békesség hiányzik, az öröm hiányzik, a szeretet nem teljes. Valami nincsen rendben az életemmel. És akkor megyek gyónni, meg kell ismételni, százszor is, ezerszer is, nem sikerül. Mert van az Isten keresésnek egy kaini módja, és van az Isten keresésnek egy ábeli módja. Kainnal az volt a probléma, három dolgot szeretnék röviden említeni. Az volt az egyik probléma, hogy nem ismerte Istent úgy, ahogy őt ismerni kell. Egy bizonyos szinten ismerte Istent, de nem úgy, ahogy Istent ismerni kell. Mert Istent meg lehet ismerni. Sokan azt mondják, hogy ez kérkedés. Hát nem kérkedés. Azt mondom, hogy Jézus Krisztust személyesen ismerem, én ezzel nem kérkedek. Olyan ez mondta valaki, mint mikor az egyik koldus elmondja a másiknak, hogy hol lehet kenyeret kapni. És ezt mondom el a fiataloknak, a lányoknak, a fiúknak, hogy én ismerem Jézust 13 éves koromtól is, és azóta boldog vagyok, békességem van. Azóta tudom, hogy van örök életem. Lehet ismerni Istent személyesen. Vagy lehet észhittel, lehet a hagyomány alapján, és a kettő nem ugyanaz. A kettő nem ugyanaz. Istent meg kell ismerni az Isten módján, nem az én módomon, nem a Kain módján, nem a vallásom módján, nem a hagyományém módján, hanem az ő útján, az egyedüli útján ismerni meg Istent. Mielőtt megházasodtam volna Méleával, hát láttam őt, meg ismertem őt Várodon. Egy gyülekezetben jártunk, míg a teológián tanultam, és láttam egyszer feláll szaval, de még a nevét se tudtam. Aztán később, már az utolsó év vége felé úgy megmertem szólítani, de még nem tudtam akkor se, hogy házasság lesz ebből. És úgy lassanként úgy megismerkedtünk egymásról, úgy összebarátkoztunk, de mindig úgy nyilvánosan találkoztunk, és nagyon röviden beszélgettünk egymással, és eljött az az idő is, amikor odaírhattuk a nevünket arra a lapra, hivatalos helyen, és amikor a gyülekezet rámondta az, hogy amen, akkor tudtam, hogy szólíthatom őt úgy, hogy kedvesem, hogy feleségem. Addig nem. Addig nem volt az. Ismertem őt, tudtam a nevét, tudtam, hogy hány éves, vagy hogy milyen iskolába jár, de nem szólíthattam őt úgy, mint ahogy most szólítom. Mert akkor egy ilyen felszínes valami, akármilyen kis kapcsolat volt, mint bárki mással, de miután összeházasodtunk, azóta mondhatjuk, hogy mi egyek vagyunk a házasságban. És én őt megismerhettem ennek keretén belül. Na ugyanúgy Istennel is lehet ilyen szoros kapcsolatot létesíteni, mert ő ezt akarja. Ő nem csak azt akarja, hogy úgy köszönő viszonyban legyünk egymással, nagy ritkán ünnepekkor, vagy néha rágondoljak, vagy néha elmondjam azt a kis imádságot, hanem azt akarja, hogy az életem bele legyen gyökerezve, hogy ő járja át az ő lelke, az ő szeretete, a lényemet. Ez a kapcsolat Isten módján. És ezért lesznek sokan, akik vallásos emberek a pokolba, mert a maguk módján keresik Istent. Sok jó ember lesz a pokolba. Sajnos. Sok prédikátor lesz a pokolba. És ezt fogják mondani az Úr Jézusnak, hogy hát nem a te nevedbe prédikáltunk. Hát nem a mi utcáinkon tanítottál, hát nem a te nevedbe mentünk betegeket látogatni. Nem a te nevedbe fizettük az egyházadot, és így tovább. És mit mond majd az Úr Jézus? Soha nem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ó, de szörnyű lesz. Csomó művész, csomó pap, értelmiségi emberek, egyszerű, kedves emberek mennek a kárhozatba, mert Jézus Krisztusra nem volt idejük, és nem úgy akarták őt megismerni, ahogy ő akar bemutatkozni. Nem a Szentlélek szent kötelékével akarták erősíteni ezt a kapcsolatot, hanem a hagyomány vagy egyéb útakon. Na, Kain nem ismerte Istent. Hát honnan tudjuk? Onnan tudjuk, hogy az ő áldozata nem volt kedves az Isten előtt, mert ez érdek áldozat volt. Nézzük csak meg, hogy Kain hogy érzi magát, amikor megérti, hogy Istennek nem tetszik az áldozata. Azt olvassuk, hogy miért is Kain haragra gerje, de fejét lecsüggeszté. Egy érdek áldozat bemutatás volt. Nem szeretetből, nem hálából, nem az alacsonyság érzetéből és hódolatból az Úr előtt, hanem érdekből. Érdekből. Nem tudjuk azt, hogy Isten hogyan nyilvánította ki azt, hogy neki nem kedves az Ábel áldozat, vagy a Kain áldozata. A gyerek Bibliákban úgy van lerajzolva, hogy az Ábel füstje felfele száll, ugye egyenesen, és a Kainé pedig a föld felszíne fölött egy kevéssel ott terjen. Hát nem tudjuk, hogy így volt-e, vagy nem. A Bibliában nem így van. De Kain leírva. De Kain tudta azt, hogy az ő áldozata nem kedves az Úr előtt. Lehet, hogy az Úr nem áldotta meg az ő keze munkáját úgy, mint az Ábelét. Innen tudhatta meg. De érdekből volt az áldozathozatala. Arra gondolt Kain, hogy jó lesz jóba lenni Istennel, mert ő csak nagyobb, és hogyha én neki adok valamit, akkor várhatok tőle cserébe valamit. Biztosítom magamnak a jó termést, biztosítom magamnak a kertemnek a jó időjárást, és hogyha én adok valamit Istennek, biztos, hogy megörül, és majd ő is fog nekem adni valamit. És próbálta Istent ilyen üzletelésre bírni, de hát Isten nem lehet ilyesmire rábírni. Mert Isten nem így ismerhető meg. Nem a mi nagy áldozatunk érdekli, hanem a szívünk. Nem az, hogy hány éve járok már templomba, nem az, hogy hányszor olvastam ki a Bibliát, hanem a szívem érdekli a mennyei atyát. És Kain a szívét nem volt hajlandó odaadni az Úrnak. Ó, hány ilyen ember van, aki azt reméli, hogy az ő vallásosságáért fog üdvösséget kapni. És azt mondja, hogy remélem, hogy én is oda jutok, hát én jóba vagyok mindenkivel. Én igyekszek szeretni mindenkit, én nem csaltam senkitől semmit. Én tisztességes, imádkozó ember vagyok. És ezért, hát ha az Isten rajtam megkönyörül. De Isten nem így ismerhető meg, hanem egészen másképpen. Nem ismerte Kain Istent, abból is látható, hogy olyan áldozatot vitt, olyan módon vitt áldozatot Istennek, ami nem volt ő előtte kedves. Kain vitte a gyümölcsöt, vitte a termést, és remélte, várta azt, hogy ő most már meg lesz áldva, mert megérdemli a kemény munka után. Mert Isten rá fog tekinteni, mert méltó az ő áldozata, hogy rátekintsen Isten. Ha nézzük meg, hogy Ábel hogy jött az Úr elé. Ábel tudta azt, hogy ő bűnös. Ábel nem volt külön, mint Kain. Nem volt szentebb, mint Kain. Ugyanúgy nevelte őt is, Ádám meg Éva, mint Kaint. Ugyanúgy távol volt Istentől, mint Kain. Ugyanúgy kívül született az Édenem, mint Kain. De volt valami plusz ebben az emberben, az pedig nem volt más, mint egy élő hit szikrája, parányi szikrája. Ábel tudta azt, hogy Isten elé nem lehet akárhogy járulni. Ábel tudta azt, hogy ha az egész seregét a nyájamnak odaadom az Úrnak, nem elég az én bűnöm elfedezésére. Feláldozhatom az egész vagyonomat, szólhatok idegen nyelveken, felétethetem mindenemet, amin van. Nem elég arra, hogy Istennek a haragját elfordítsam magam felől. És Ábelnek a szívében ott volt az a hit, az a világos látás, ami a zsidókhoz írt levél írójának a szívében is volt, hogy vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És ezért lett hithős Ábel, mert megérezte azt, és tudta azt világosan, hogy helyette meg kell valakinek halnia, mert másképpen Istennel nem lehet szóba állni. Vér kell, hogy hújon. És el tudom képzelni, amint kiválasztotta azt a kövér bárányt, a legkülönbet a nyájból, és ahogy rátérdelt, és vette a kést, és beledöfte ennek az állatnak a nyakába. És ahogy ez a meleg vér úgy ráspriccelt a kezére Ábelnek, úgy gondolom, hogy megborzongott ez az ember, és folyt a könnye. És ezt gondolta, hogy ó, én kéne meghalljak. az én vérem kéne hújon. Én kéne elpusztuljak, mert én bűnös vagyok. De ez a bárány hal meg helyettem. A bárány vérére tekint az Isten. És a bárány áldozatán keresztül megszólíthatom őt, és elmondhatom, hogy igen, én tudom, hogy ő az Úr. Én tudom, hogy nem tudok felemelkedni hozzá semmi módon, csak is a vér által. És a vér kedvesítette Ábel áldozatát az Úr előtt. A mi vallásosságunkat, a mi baptista voltunkat, a mi kereszténységünket csak is a vér teszi kedvesé az Úr előtt. Nem az ismeretünk, nem a nagy hangunk, nem különféle szerepléseink, hanem a vér. És ez nagy megtiszteltetés, mert nem akárkinek a vére az, nem kell több bárány, nem kell több tulok. Egyetlen áldozat elég volt, a bárány drága Jézusnak a vére és áldozata. Sokan azt mondják, hogy hát ez kevés. Egyszerűnek tűnik, de mégis nagyszerű, és nincs más út. Nem kell kiizzadni az üdvösséget. Az üdvösségét sírni kell bűnbánattal is. Elmondani, hogy Uram, én hiszem, hogy a te véred elég. És így szabadultam fel én is gyerekként, 13 évesként, bűneim terhe alól. Mert tudom, hogyha örökké élnék is, mint ahogy a Zsoltár író mondja, és mindig fizetném az adósságomat, akkor se érnék a végére. De Jézus Krisztus eltörölte minden bűnömet. Kain könnyelműen beszélt az Istennel. Azt olvassuk az igében, hogy kérdi az Úr Kaintól, hogy hol van Ábel a te atyád fia. Figyeljük meg, hogy Kain hogy viszonyul az Úrhoz. Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e az én atyám fiának. Mi ez, ha nem hazugság? Hazugság, ugye? Istennek a szemében mondja Kain, hogy nem tudom, hogy hol van Ábel. Hazudik az Istennek. Ebből is látszik, hogy Kain nem tudja, nem ismeri igazán, hogy kicsoda Isten. Azt gondolja, hogy Istennek a szemét be lehet kötni. Istennek lehet hazudni. Kain és a Kain lelkületű ember azt gondolja, hogy Isten nem látja azt, amikor egyedül van otthon. Isten nem látja azt, amikor bekapcsolja a számítógépet és fellép az internetre. Azt gondolja, hogy Isten szemet huny az ilyen dolgok fölött. Vagy Istennel valahogy meg lehet oldani a dolgokat. Lehet vele üzletet kötni. A Kain lelkületű ember ilyen. Isten szemét nem lehet bekötni. Mert Isten Úr égen és földön, és Isten tudja, hogy mi történik a szívben, mi történik a kocsmában, mi történik a konyhában, mi történik a bentlakásban, mi történik az osztály padjai között. Isten tudja. Lelkipásztor nem tudja, apa, anya nem tudja, gyülekezet nem tudja. Isten tudja, és nem lehet kimagyarázni Isten előtt a dolgainkat. Lehet ábeli lelkülettel járulni az Úr elé, mert van áldozat, van vér, a bárány vére. Kainnál megdöbbentő, amellett, hogy Istent nem ismerte úgy, ahogy ismerni kell, az, hogy nem ismerte a bűnbánatot se. Elgondolkoztam, hogy mit kellett volna tegyen Kain, amikor látta azt, hogy az ő áldozata nem kedves az Úr előtt. Hát én úgy gondolom, hogy el kellett volna egy kicsit gondolkozzon, nem? Magába kellett volna szálljon. Meg kellett volna félem legyen. Össze kellett volna törjön. És fel kellett volna tegye magának a kérdést. Uram, hogy lehet az, hogy őt megáldod, engem nem? Ő is áldoz, én is áldozok, ő is Ádám és Éva gyermeke, én is Ádám és Éva gyermeke vagyok. Őt elfogadtad, engem nem tudtál elfogadni. Az én áldozatom nem jó. Miért van ez? Miért van az, hogy ő tele van bizonyságtétellel, én pedig száraz vagyok? Miért van az, hogy az ő gyenge, dadogó szolgálatában erő van. A lélek pecsétje, áldása van rajta, és az én nagy hangú beszédemen nincsen ott a kenet. Miért van az? El kellett volna gondolkozni. Miért van az, hogy egyesek, akikkel együtt merítkeztem be, már rég meghaladtak engem a lelkélet útján, úgy szeretik Istent, úgy ragaszkodnak hozzá, úgy megállják a helyüket a lelkéletben, én pedig nem tudom. Uram, miért van az? El kellett volna gondolkozzon, de Kain nem ismerte a bűnbánatot. És mit tett? Hát inkább haragudott, ezt olvassuk az igében, miért is Kain haragra gerjedt, fejét lecsüggeszté. Megtérés helyett haragudott. A kaini lelkületű ember ilyen. Ha megmondják a szemébe az igazságot, haragszik, és az ő haragvó szívével megy a kárhozat felé. Az álkeresztény ember ilyen. Amikor minden erénye ellenére megmondják, hogy hát te nem vagy hívő. Te sok mindent tudsz a lelki dolgokról. Neked van egy bizonyos pozíciód már az emberek között. Téged úgy látnak, mint lelki embert, de te nem vagy az. És akkor, akiben Kain lelkülete van, ahelyett, hogy megalázná magát, megtérne az Úr előtt, megharagszik. Fejét lecsüggeszti, és elmegy. És azt mondja, hogy jó, hát akkor csináld, ahogy akarod. Elegem van. Nagyon veszélyes ez, drága testvérek és barátok, akik halljátok az igét. Ahelyett, amit tenni kell, tesszük azt, amit az érzelmeink diktálnak. Ma este valakiknek megtérni kell. Valakiknek ma este nem szép éneklésre van szüksége. Nem nagy mosolygós arcra van szüksége, hanem igazi, komoly megtérésre. Ne tegyünk egyebet, nem jöjjünk az Úr elé. És szükségük van a megtérésre, a már rég újjászületetteknek is. Nem? Szükségünk van lelki megújulásra, újabb élet odaszánásra, nem? És mikor azt mondja Isten, hogy most erre van szükség, akkor mondja rá a szívünk, hogy ámen, Uram, erre van szükség, ezt teszem, megalázkodok előtted, elfogadom, mert úgy van, Uram, igazad van. De Kain inkább haragudott és hibáztatott mást. Hibás Ábel, hibás Isten, hibás mindenki más. Én jól csináltam, én jól hoztam az áldozatot, én jó szándékú voltam. És Isten nem néz rám, és inkább haragudott. És azt is olvastuk, hogy fejét lecsüggeszté, az eredeti héber szöveg úgy értendő, hogy nem csak, hogy lehajtotta a fejét, hanem megszakította a kapcsolatát Istennel. Tehát a tekintetét, a lelki nézését levette az égről, Istennek a hajlékáról, és magába fordult, és azt mondta, hogy nekem elegem van belőled, kész. Na így tesz nagyon sok ember. És mondják nekem is sokan, hogy hát én csalódtam Istenben, mert nem hallgatott meg. Amikor imádkoztam, amikor kértem, ezt az egyet kellett volna nekem megtegye, nem volt képes rá, akkor én miért törődjek vele? Csalódtam Istenben. És ott hagyják az ő házát, az ő népét. Úgy gondolják, hogy Isten olyan, mint egy kabát, hogy le lehet venni, mikor hideg van, visszatenni, amikor melegünk van. De Isten nem ilyen. Ő minden mindenekben. És akkor vagyunk a helyünkön, ha mi ő benne vagyunk. És akár nyomorúság, akár jólét, minden, ami javunkra van, és minden őt dicséti. A hívő ember tudja ezt. A hívő ember vallja ezt. És az igazi megtérés azt jelenti, hogy akár élek, akár halok, én az övé vagyok. És ezért evangélizálunk, ezért hirdetjük az igét. Emberré válani, igazi emberré lenni Krisztusban, aki emberré lett érettünk. Nagy lehetőség. Ó, ne halasszuk el. Jöjjünk hozzá. Úgy tesznek Istennel is sokan, mint az ejtőernyősök az ejtőernyővel. Amikor kiugranak a repülőgépből, és érzik azt, hogy már ideje lenne megrántani azt a zsineget, akkor megrántják a zsineget, és szépen kitárul fölöttük Istennek a kegyelme, és megmenekülnek, és földet érnek, és elmúlik a veszély, elmúlik a baj, és amikor ott vannak a földön, fogják az eternyőt, összecsomagolják, vissza a táskába, hátunk mögé. Így tesznek Istennel sokan. Hogy amikor baj van, amikor zuhanunk, amikor vizsgázni kell menni, amikor betegek vagyunk, amikor elveszítjük a munkahelyet, rángatjuk a zsineget. Uram, most segíts meg! Uram, most szükségem van rád! Uram, jöjj, és hogyha te ezt megteszed, akkor én ilyen és olyan leszek, ezt fogom tenni, azt ígérem, így fogadom. És amikor megtörténik, hogy Isten kegyelme bennünket átsegít a próbán, szépen a hátunk mögé vetjük őt, és többet nem érdekel, hogy mit szól Isten, mit akar tenni, mit akar mondani Isten. Sok régi hívővel is megtörténik ez, nem? Isten minden, mindenekben akar lenni. Ő akar lenni a mi levegünk, amiben mozgunk, a mi vérünk, a mi életterünk. És ha nem vagyunk benne, az ő közegében, a Szentlélek által, lehet akármilyen jó hangunk, mehetünk akár hányszor imaházba, meg templomba. A közeg, a Krisztus jelenléte a fontos. És ha benne vagyunk ebben a közegben, a megtérés révén, akkor jó helyen vagyunk. És hogyha kint, az utcán, a mezőn, a mosogató kagylónál imádkozunk, akkor jó helyen vagyunk Krisztusban. De imádkozhatunk palotába, katedrálisba Krisztus nélkül. Kain áldozata. Istent meg lehet ismerni. Istenhez közel lehet kerülni, nem csak közel, hanem bele lehet kerülni az ő jelenlétébe. Mert drága vérbe került ez az ajándék, és sokan elutasítják. Sokan elutasítják. Ó, de jó lenne, hogyha itt Szatmáron, itt a baptista gyülekezetben is, és ezen kívül sokan megismernék a megtérésnek az egyetlen igazi módját az Úr Jézus Krisztusban. Kain nem mondhatta, hogy Isten nem szólt neki. Mi nem mondhatjuk, hogy Isten nem szólt hozzánk. Az ige győz. Akár a megkeményedést szolgálja, munkája, akár a megtérést, az ige győz. Ma este is. Az ige győz. És itt az ideje annak, hogy válaszoljunk az igére. Kain útját, azt a széles utat, az önmagam útját akarom-e járni? A magam vallásos útját, vagy a Krisztus keskeny útját, tövises útját? Kain nem csak, hogy Isten nem ismerte, nem csak, hogy a bűnbánatot nem ismerte, mert nem akart ismerni, hanem nem ismerte fel a fölötte kitárulkozó kegyelmet. Na ez a baj. Sokan nem ismerik fel a fölöttük kitárulkozó kegyelmet. Ez a ma este egy ilyen kegyelmi alkalom, amikor Isten szól. Isten odament Kainhoz, amikor látta, hogy az fel van háborodva, el van csüggedve, nagyon mérges, a gyilkosság gondolatát fontolgatja. Oda megy hozzá, és azt mondja, hogy Kain, miért csüggeszed le a fejed? Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. A jól cselekszel, azt jelenti az eredetiben, hogyha helyes módon mutatsz be áldozatot. És ez nem csak a véres áldozatra, bárány áldozatra vonatkozik, hanem a szívnek, a léleknek az állapotára is. Erre a kettőre. Akkor emelt fővel járhatsz. Tehát itt a recept. Isten a receptet oda tette Kain orra elé, és azt mondta, hogy ha ezt cselekszed, akkor meg van oldva a dolog. Emelt fővel járhatsz. Isten ma este ide teszi elibénk az egyetlen választ, az egyetlen igaz választ minden kérdésünkre. És ez a válasz nem más, mint Jézus Krisztus és a megtérés útja. A helyreállás Krisztusban van. A régi hívők megelevenedése Krisztusban van. És azt mondja Isten mindenkinek, nézzetek fel hitnek fejedelmére, bevégezőjére, Jézus Krisztusra. És Kain nem ismerte fel a kegyelmet, ez a borzasztó. És ma este is lesznek, akik nem ismerik fel a kegyelmet, ez is nagyon borzasztó. Talán utolsó lehetőség, talán utolsó alkalom ma este felismerni ezt a kegyelmet. Isten elmondja Kainnak szemtől szembe, hogy ez az útja annak, hogy emelt fővel jár. Jöhetsz hozzám. Meg lehet ismételni a próbálkozást az én receptem szerint. És Kain erre mit tesz? Nézzük csak. Azt olvassuk a 8-as versbe tovább, közvetlenül azután, hogy Isten beszélt hozzá. Szól, beszél vala Kain, kivel? Kivel? Ábellel, ugye? Isten beszél Kainhoz, de Kain nem beszél Istenhez, ő beszél Ábellel. Beszél Ábellel. Neki nem sürgős a megtérés. Ő ráér tracsolni az ő testvérével. Ő ráér mással foglalkozni, mint amivel foglalkozni kell. És sok ember ráér forgatni az énekeskönyvet, ráér az órát nézni, ráér a hangszínét lesni a szónoknak, vagy annak, aki szaval, vagy énekel. Ráér. Miközben Isten azt mondja, hogy velem kéne beszélni, mert én szólok hozzád, Kain. Drága gyermekem, vagy kereslek téged, jöjj, át akarlak örelni, magamhoz akarlak szorítani. Gyere, hadd érdekeljen téged, mit akarok én veled kezdeni, milyen csodát akarok az életedben elérni. Kain büszke volt, Kain ráért, Kainnak voltak más ötletei. És jött a baj. A kicsi bűn, ami megfogant a gondolatban, szóbeli bűnné is lett, tetlegességé fajult, gyilkosság lett belőle, mert a bűn ilyen. Kicsi gondolattal kezdődik, ott áll az ajtó előtt, ránk van vágyódása, mert nem csak mi vágyjuk a bűnt, hanem ő is vágyik ránk. És ha nem uralkodunk fölötte, elnyel. Isten figyelmeztet ezen az estén is. Az Emmanuel imaházban voltunk néhány évvel ezelőtt, míg a teológián tanultam Nagyváradon, és az egyik megtéretlen fiú ott állt mellettem a karzaton, mert ülőhely már nem volt, olyan sokan voltak, és Negrusz testvér hirdette az igét, és az alkalom végén felhívást intézett azokhoz, akik szeretnének megtérni. És akkor mondta, hogy na most az énekkar oldalán, aki szeretné őszintén átadni az életét az Úrnak, aki szeretne felkiáltani az élő megváltóhoz kegyelemért, az jelezze ezt a szándékát azzal, hogy a kezét felemeli, és imádkozunk érette. És emelték néhányan a kezüket. Aztán másik oldalon is, aki szeretne, fiatalok, fiúk, lányok, ha szeretnétek Jézushoz jönni, ha szeretnétek igazi boldogságot nyerni, emeljétek fel a kezeteket, jelezve azzal az, hogy ti Jézust akarjátok követni, és felemelték a kezüket egy néhányan, és folytatták a karzaton. Te, aki már régóta keresed a kegyelmet, nincs békességed, annyi nyomorúságon túlmentél már, jó lenne megpihenni, Jézusnál lehet, jöjj hozzá, emeld fel a kezedet! Aki ott van szemközt, aztán felénk nyújtotta a kezét, és szólt, hogy aki szeretne megtérni, emelje fel a kezét. És láttam, hogy a fiú mellettem leízadt. És úgy dobogott a szíve, hogy szinte hallottam, úgy remegett egész valójában. És úgy imádkoztam, hogy ó, Uram, könyörülj rajta. Ó, Uram, hadd ne hangzott volna az ő füle hallatára az ige hiába. Aztán várt az ige hirdető néhány másodpercig, és elfordította a tekintetét, és kérte a többieket. És akkor a fiú nagyot lélegzett. Hú, ezt is megúsztam. És akkor belé hasított a szívembe. Ezt is megúsztam. Meg lehet úszni az evangelizációt. Meg lehet úszni a boldog életet. Elúszhat a szabadság, az öröm. Meg lehet úszni az egyenes utat. Meg lehet úszni a lelki szabadságot. Meg lehet úszni, de érdemes, kérdezem én, érdemes megúszni? Érdemes várni. Érdemes halogatni. Érdemes még sokat gondolkozni rajta. Én azt mondom, hogy nem érdemes. De ne hallgassatok rám, az igére hallgassatok, mert az ige is azt mondja, hogy érdemes. Jézus azt mondja, érdemes. Érdemes. Ne mondd, hogy fiatal vagy, mondja Isten Jeremiásnak. Mert még anyád méhében voltál, amikor már tudtam rólad. És már akkor szerettelek, amikor bűnödben voltál meghalva. Elküldtem az én fiamat, Jézust. Érdemes megúszni? Áldozat bemutatás ez a ma este is. Időbe került ide eljönni, és az a másfél óra, amit itt töltöttünk, tölthettük volna másütt is, otthon a családdal, az unokákkal, a munkába, a tanulással, ugye? Áldozatba került, időbe került, energiába került. Ó, bár ne lenne hiába való ez az áldozat. Hadd munkálja Isten lelke bennünk az igazi ábeli lelkületet, a krisztusi lelkületet. Ő itt van és hív. Aki szeretné, aki vágyja, aki érezi azt, hogy szüksége van az igazi megváltóra, Jézus Krisztusra, és elég az ő áldozata, elég az ő vére, lehetősége van arra, hogy ma este megújuljon, megtérjen.